Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És a múltkor elmeséltük azt a anekdotát, ami művészkörökben közismert, mely szerint Latinovics Zoltán bement a mikroszkóp színpadra megnézni egy előadást, találkozásukkor Komlós így szólt Latinovicshoz: nem tudom, miként üdvözöljem itt önt, mint Latinovics Zoltánt, a híres színészt, mint Latinovics földbirtokos fiát, vagy mint a legidősebb gondelunokát. Latinovics pedig így válaszolt: én sem tudom, kinek köszönjem meg. Komlós Jánosnak, a mikroszkóp színház igazgatójának, az egykori ávós katonatisztnek, vagy a zsidó rabbi fiának. Hát igen.
És ebben sok minden benne volt, ugye, Csaba? Szia, jó reggel!
Ebben minden, ez a legdurvább az egészben, hogy ugye megint csak azt tudom mondani, hogy már többször idéztünk ebben a műsorban azt a bizonyos olasz mondást, a sino ne vero a ben trovato, hát ha nem is igaz, de jellemző. Tehát lehet, hogy ez pont így, pont konkrétan nem hangzott el Latinovics, illetve Komlós között, de akár el is hangozhatott volna, másfél pedig a helyzetet tökéletesen jellemzi. És itt akkor egy megint súlyos etikai kérdéssel fogunk szembenézni, hogyha megidézzük Komlós János alakját, szellemiségét, úgy tetszik, életművét, ugye 1922. február 9-én született, tehát ha úgy tetszik, 100 éves lett volna, ezzel mindig óvatos vagyok, szerintem szerencsésebb úgy fogalmazni, hogy most volt a születésének a 100. évfordulója, mert ezt már hangzott ebben a viszonylatban is mások kapcsolatban, hogy idén lenne 200 éves, nem lenne. Tehát
Száz még csak esetleg.
Az még benne van a hiba határon, belül a 200 az már necces. De hát Komlóst illetően alapvetően, miért áttekintenénk az élet útját, tényleg azzal a fájdalmas dologgal kell szembesülni, hogy a emberben van egy vágy arra nézve, hogyha valaki tehetséges, okos, érvényesülni tud, letett valami értéket az asztalra, akkor ő etikailag is hibátlan, de legalábbis nehezen kikezdhető legyen. És hát sajnos ez a fajta egyensúly, ez nagyon sokszor megborulni látszik, és ez nem gyakorol jó hatást az emberi lélekre, hogy finom legyek. És Komlós esetében tényleg ez a helyzet. Mert hogy Komlóst elsődlegesen a közvélemény a Kádár korszakban úgy tartotta számon, mint tényleg kiemelkedő újságírót, egy művelt embert, aki egyébként valóban kabaré igazgató volt, humoreszkeket írt, jeleneteket írt, konferenciája volt, csak úgy, mint például Kellér Dezső, akinek ugye meg volt a jellegzetes mozdulata, hogy fogja a függönyt, és műfordító, tehát egyáltalán egy irodalomban, újságírásban, publicisztikában, humorban jártas úriemberként. Ugyanakkor azonban, ha megvizsgáljuk az előéletét, akkor kiderül, hogy nagyon-nagyon sötét színek árnyalják az ő jellemét, és azt hiszem, hogy ez az, ami nehézé teszi az ő bemutatását. És nem egyedi ez az egész. Tehát, hogy mondjak egy másik példát, ugye Péter Gábor, aki hasonlóan Komlóshoz, a Ávónál tevékenykedett, ő könyvtárosként fejezte be életét, egyszerű könyvtárosként, ami nem is valami kiemelkedő helyen, hanem a Magyar Ruhalépai Tervezővállalat könyvtárában dolgozott, és nagyon kevesen tudták, hogy az a bácsi, aki ott van, az nem más, mint Péter Gábor, de van erre 19. századi példa is. Remélai Gusztáv, aki 1848-49-ben, hát fogalmazunk úgy, hogyha 100 évvel később ért volna, akkor vérbírónak nevezték volna, és igazából akkor is, tehát egy ilyen torzlelkű figura, aki előszeretettel végeztetett ki bárkit, akit a forradalom ellenségének tekintett, hát ő a halál előtt pár évvel az Ifjúságlapja című gyermeklapot szerkesztette még hozzá sikeresen. És ez mindig elgondolkodtatja az embert, hogy ezek az életutak kevésbé háborús, kevésbé feszült időben vajon hova futottak volna ki. De elmélkedés helyett lássuk Komlós János életét. Tehát, hogy említettem, ugye február 9-én született Budapesten, és alapvetően ki tudja, hogy milyen polgári életút, vagy életpálya várt volna rá, hát egy középosztálybeli zsidó család. Budapesten volt rengeteg ilyen, és ami az a további életét illeti, hát elég jó képzést kapott, már olyan értelemben, hogy a hátterét tekintve, noha kispolgári családból került, aztán egyre följebb lett polgári család, de hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy egyértelművé vált, hogy tovább fog tanulni. És egyebek mellett például a pesti izraelita hitközség Reál gimnáziumába járt, tehát ez a mai Radnóti. Úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag egy elit gimnáziumba bukkant föl, és hát a kortársai szerint egy jó képességű, szorgalmas, sokat olvasó, művelt fiú volt, aki mindenek tetejében elindult egy olyan irányba, hogy rabbi növendéknek tanult. Tehát egy ilyen egyházi pálya is állt volna előtt. Az más kérdés, hogy a feljegyzések szerint műveltségével, meg előadókészségével, előszeretettel kápráztatta el a lányokat, de hát persze a kettő az nem áll egymással ellentétbe. De természetesen, és ezt természetesen tegyük idézőjelbe, a második világháború az ő életét is gyökeresen megborította, mint ahogy hát annyi más emberét, és munkaszolgálatra került. De egy olyan munkaszolgálatos részlegre került, ahol jó részt értelmiségiek voltak, ugye ő akkor már rabbi képzőbe járt, és amennyire tudni lehet, ahhoz képest, tehát ez nagyon fontos hangoztatni, hogy ahhoz képest, hogy a munkaszolgálatról volt szó, nem a legkeményebb szakaszba került, tehát például ilyenek voltak a társai, mint Sumjó György, a kiváló költő. És voltak olyan leírások is, hogy miközben a többiek éppen a talfákat meg a betonelemeket hordozták ide-oda, Komlósz ott állt, nézte, és közben magyarázott nekik, és igazából senkinek nem tűnt föl, hogy éppen most nem dolgozik. Idézőjelben téve megint a dolgozikot is. De valószínűleg ez megint egy olyan visszaemlékezés elem, ami akár igaz is lehet, akár nem. Ami viszont biztos, hogy a háború után a benne összegyűlt feszültség az olyan módon jelent meg, hogy egyfelől karriert csinált az új hatalom kőkemény rendteremtőjeként, másfelől pedig nyilván az a zsidó származású fiú, aki az édesapját is elveszítette egyebek mellett a háborúban. Benne egy erős indulat munkálkodott minden náci és fasiszta ellen, és aztán meglehetősen hamar oda került az új hatalom rendcsináló rendvédelmi gépezetéhez. Van róla egy olyan történet, ami vagy igaz, vagy nem, ezt nehéz ellenőrizni, de 1945. februárjában volt egy nyilvános akasztás az októgoron, méghozzá egy törvényesnek titulált, valójában tényleg akkori törvények szerint törvényes akasztás. Két nyilast, nevezetesen Szívó Sándort és Rocsis Pétert az oktogonon akasztották föl. Az ember arra jár, akkor azt gondolom, mindig szíven üti ez a tudat, hogy volt erre példa. Tehát 45. februárjában vagyunk, gondoljunk bele, még nem ért véget a háború. És ezt a két halálra ítélt embert itt felakasztják, nyilvánosan. Egyébként több ilyenre nem került sor, amennyire tudom, pontosan azért, mert akkora tömeg vette körül ezt az eseményt, és akkora feszültségek szabadultak föl, hogy nem kockáztatta többet a hatalom ezt, és hát a legendák szerint Komlós saját kezűleg végezte el az akasztást, miközben hivatalosan nem ő volt a ítélet végrehajtó. Ezt megint nagyon nehéz lesz ellenőrizni. De azt gondolom, hogy a Komlósban munkálkodó indulatokat, ezeket a ordas indulatokat innentől kezdve ezzel nagyon jól lehet jellemezni. Megint csak, hogy nem véletlenül róla terjedt el ez a dolog, és nem valaki másról. Mert hogy őt jellemezni lehetett ezzel. És megpróbált ezzel párhuzamosan politikai karriert is csinálni, a Szociáldemokrata pártba lépett be, de hát innen aztán viszonylag hamar átkerült ugye a kommunista pártba, már 1946-ban, tehát 45-ben lépett be a Szozden pártba, és 46-ban pedig a másikba, a kommunista pártba. És hamarosan aztán az államvédelmi osztálynál csinált karriert, Szegedre került 1947-ben. Itt megint egy olyan információ van, ami az embert megrendít. Én azt gondolom, hogy sokunknak kedves írója Janikovszkij a nemzedékeken át.
Igen.
Gondoljunk csak bele, hogy hány könyve ment keresztül a kezén, ki tudja hány nemzedéknek. És maga Janikovszkij Éva szerencsére nem érintett ezekben a dolgokban, de a férje, Janikovszkij Béla, a hasonló karriert futott be, mint Komlós János. Tehát az ÁVO egyik legkeményebb, legkegyetlenebb vallató tisztje volt, és számomra ez egyszerűen nem áll össze. Mm. Tehát ez most nagyon szubjektíven mondom.
Igen. Nem, hát ez baromi nehéz feldolgozni ezeket, nyilván teljesen más mentalitással, lelkiállapottal azonosítasz egy ilyen művészt, egy ilyen írót.
Igen, tehát azt nem tudom összerakni, hogy az a Janikovszkij Éva, akinek a könyveiből derű, humor, mély humánum árad, az miként élhetett le egy életet egy ávós, vallató tiszt mellett, akiről közismert, hogy a legkeményebb eszközökig elment, bocsánat, másképp fogalmazok, szadista eszközökig elment. És ugyanez igaz volt Péter Gáborra is. Uh-huh. De Szegeden 47-től 50-ig végezte a munkáját, már ezt munkának lehet nevezni.
Mármint Komlós Jánost akarta Péter Gábor.
Komlós Jánost, igen, bocsánat, Komlós Jánost, természetesen. És az világosá vált, hogy abban a helyzetben, amikor ő úgy ítélte meg, hogy úgymond a párt, vagy a magasabbnak ítélt eszme ügyét azt szolgálja, hogy páratlan gátlástalansággal lép föl, függetlenül attól, hogy ő maga úgy gondolja, hogy bűnös-e az, aki ellen a fellépést gyakorolja, vagy pedig nem, ez világosan kiderült, hogy benne ilyen gátlások nem munkálnak. Tehát Szegeden tökéletesen bizonyítani tudta azt, hogy ha arról van szó, hogy egy végrehajtó embernek föl kell számolnia egy ellenállási gósznak tekintett emberek gyülekezetét, vagy egyáltalán bárkit, aki az útjában van a hatalomnak, akkor ő erre tökéletesen alkalmas. És
És ugye az intellektusa az kiviláglott, tehát egészen szép koncepciós elméleteket, tehát gyártott, nem csak a kivitelezésben, hanem hogy, mivel lehet őket lekapcsolni és perbefogni. Ugye, mert itt nem csak úgymond vallató volt, hanem az egész kamu ügyeket is ő találta ki, amikkel ott
emelkedett. Tehát a kuholt vádakot, ezeket a konstruált összeesküvés elmélet, összeesküvés vádakat, ezeket ő alkotta meg. Tehát valóban egy ilyen kettős szerepben vett részt a áldozatainak a levadászásában. Egyfelől valóban a kiemelkedő intelligenciája segítségével kor viszonyai között hihetőnek tűnő vádpontokat rakott össze, másról pedig ki is csikarta azokat a vallomásokat, amikkel úgymond igazolni tudta, hogy miről van szó. És hát figyelembe jöve ezt a fajta eredményességét, 1949 végén állítólag ki is nevezték őt a budakörnyéki osztályvezetőjének, vagy az államvédelmi hatóság budakörnyéki osztályvezetőjének. Ezt elég nehéz megítélni, hogy tényleg így volt, a Tabajdi Gábor kutatása szerint igen, de végül is 1950-től bizonyosan Pécsen tevékenkedett, és a pécsi tevékenysége az hasonló volt, mint a szegedi. Tehát ugyanolyan kíméletlenséggel járt el minden létező ügyben, és 53-ig tartott ez a karrierje. Itt érdemes megállni a számnál, ugye az évszámnál 1953, ugye itt a Nagy Imre akkor kerül először a miniszterelnöki székbe, ami a korszak viszonyai között enyhítésekkel és reformokkal jár, gondoljunk csak a Recski tábor felszámolására. Ugye 53-től 55-ig tart Nagy Imre első miniszterelnökség, a második pedig ugye 1956-ban, nagyon rövid ideig. Minden esetre 1953-tól úgymond véget ér az ő ámos karrierje. Kétségtelen, hogy eddig az időszakig nagyon csúnya ügyekben vett részt továbbra is. Brősz József kalocsai érsek elleni per kihallgatásaiban részt vett a szó minden értelmébe. És egy idő után állítólag fölfigyelt arra, hogy itt koncepciós perek is vannak, hát például a Kádár János ellen megindított eljárás, az állítólag kiverte nála a biztosítékot, de az ilyesmit azt nagyon-nagyon nehéz konkrétan megítélni, hogy ez hogyan működött. Minden esetre őt bántalom nem érte, mármint Komlós János. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy már a párton belül ment a leszámolás, mert máshol nem lehetett. Gondoljunk a Rajk perre, gondoljunk a Kádár perre, ugye az első halálos ítélettel végződött, amit az közismert. Ugye rá is vetülhetett volna olyan árnyék, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül, vagy akár ki is végzik. Ez nem így történt, de mindenesetre 1953-tól nem az AVH-ban folytatta a pályafutását, viszonylag jól tudott oroszul. Viták folynak erről, hogy mennyire, mindenesetre műszaki fordítóként dolgozott a továbbiakban.
Azt tudjuk, hogy ez saját elhatározás, vagy pedig szóltak nem. Neki, hogy ugye ez erre nagyon kíváncsi lettem volna, hogy itt mi volt a háttérben.
Nem, ezt nagyon nehéz meglátni pontosan, de minden esetre nagyon úgy fest, hogy nem saját elhatározásból, hanem ahogy mondani szokták, a személye elhasználódott. Uh-huh. Egyébként jellemző a hozzáállás, hogy 1953, ugye az az év, amit az előbb említettem, Nagy Imre miniszterelnök lett, de ez Sztálin halálának az éve is, ugye a kettő össze is függ egymással. Tehát nem véletlen, hogy a párton belül a reformszár kerül hatalomra 53-ban. A Komlós János látványosan meggyászolja Sztálint. És aztán 1956 visszakerül a T-állományba, ugye tisztként, de még februárban, tehát nem a forradalom után, hanem még a forradalom előtt. És kap egy fedőállást a Külkereskedelmi Minisztérium protokollosztályának a vezetője, de gyakorlatilag kémelhárító, illetve államvédelmi hálózat irányít innen, és ezt a pozícióját elég sokáig meg is őrzi. 56-ban tépelődik, hogy most konkrétan mi fog történni, meg hogy miről szól az egész forradalom, de nagyon-nagyon hamar belátja, hogy ez a rendszer teljes leszámolására törekszik a utcára vonuló emberek nagy többsége, tehát egész egyszerűen nem tudott azonosulni 56-tal. És hát aztán 1956 után indul egy újabb karrierje, és innen lesz ismerté országosan Isten igazából, hogy 1957-től a Magyar Rádió Irodalmi Osztályára helyezik át műsorszerkesztőnek. És gyakorlatilag innen elindul egy újságírói karrier, meg egy kabaré színpadi karrier, hiszen nagyon hamar a Magyar Nemzet kulturális rovatának lesz a vezetője. Ugye a Magyar Nemzet, mint minden lap ebben az időben pártlap, hova lehet innen előrelépni? Hát a Népszabadsághoz, az egyes számú laphoz. Ahol ugye 62-től 67-ig kulturális igazgató, a kulturális rovat igazgatója. Tehát ha meglátjuk ezt a karriert, akkor itt elindul egy másik karrier, ami tulajdonképpen elfedik, vagy elfedni látszik azt, hogy ő honnan indult, félreértés ne essék, a párt és a pártállam kegyelt embere, ez nagyon-nagyon bizalmi pozícióba kerül, és innen már sokkal ismertebb a közvélemény előtt, de ahonnan Isten igazából ismert lesz, az semmi nem más, mint a rádiókabaré és a tévéműsorok, ahol aztán idő után szintén szerepet kap, és egy percig se felejtsük el, hogy az ő nevéhez kötődik a Mikroszkóp színpadnak a megalapítása. És a mikroszkóp színpad révén a Kádár rendszer, ugye a legvidámabb barak egyfajta szelepet kínált a társadalomnak. Itt hangzottak el idézőjelben rendszerkritikus előadások, meg konferenciák, meg kabaré jelenetek, de ezeknek a tanulsága mindig az volt, hogy ez a legjobb rendszer a világon, csak hát vannak buta emberek, akik miatt nem jól működik. Ugyanakkor azonban abban a rendszerben, amikor semmilyen úgymond spontán semmilyen politikai kritikával nem lehetett illetni a rendszert, rendkívüli örömet okozott az embereknek, hogy egy ilyen helyen bemehetnek, és legalább valamilyen szinten felszabadultan nevethetnek. És hát kiemelkedő művészek szerepeltek a mikroszkóp színpadnál, például Harkányi Endre vagy Gera Zoltán, állítólag egyébként egyikük se jó szándékából került, jó szívvel került oda, hanem arról van szó, hogy Komlós egész egyszerűen kiszúrta őket, mert látta, hogy jellegzetes, kiváló karakterszínészek, és hát fogalmazunk úgy, hogy tett azért, hogy visszautasíthatatlan ajánlatot kapjanak, hogy itt szerepeljenek. És nyilván nem egy színésznek nem az a első számú álma jó esetben, hogy egy kabaré színpadon szerepeljen. Lehet ilyen is, de mondjuk Harkányi Endre esetében ez biztos, hogy nem így volt. És hát őt konkrétan a Vígszínháztól csaklista el. Maradjunk annyiban, hogy Várkonyi Zoltán mindent megtett, hogy Harkányi Endrét megtartsa. Nem sikerült neki. Nem sikerült neki. Gera Zoltán meg konkrétan börtönből szabadult.
Várkonyira kisebb volt a politikai befolyása. És
pontosan. Hát ő ilyen polgári csökeménynek számított. Komlós Jánoshoz mértem. És hát ne felejtsük el, hogy ki állt Komlós mögött, egy nagyon fontos ember, ugye Acél György, Acél elvtárs, aki tényleg mindenben meghatározó volt. És hogyha mondjunk valami pozitív dolgot is, két embert említenék meg, akinek a karrierje az összefügg Komlós Jánoséval, az egyik Marton Frigyes. Ugye hát én visszaemlékszem, 10 éves koromban, amikor elhangzik a hétfői rádiókabaré, akkor hányszor elhangzott, hogy rendezte Marton Frigyes.
Igen, igen.
Összeállította Marton Frigyes, és így tovább. És Marton Frigyes volt az, aki felfedezett egy fiatal színészből gyakorlatilag teljesen másik pályára váltó úriembert, Hofi Gézát. Azt a Hofi Gézát, akit ugye a magyar humor egyik kiemelkedő figurájaként tartunk számon, teljesen függetlenül világnézettől, meg minden mástól. Komlóstól távol állt az a fajta nyers, és a maga korában a mai megítélésnél sokkal nyersebbnek tartott, úgymond alpári humora, de azt képes volt meglátni, hogy Hofi igazi humorista, és hogy egyfajta ellentétet tud képezni az ő jóval, mondjuk úgy, elegánsabb konferenciainál. És ilyen értelemben Hofi előtt megnyitotta a pályát, aminek persze lett egy olyan következménye Komlós szempontjából, hogy nagyon hamar kiderült, hogy Hofira sokkal inkább vevő a nép, mint sem a Komlós félére, de ez Komlóst nem tártorította el attól, hogy Hofit továbbra is futtassa. Tehát ilyen értelemben Hofi Gézát ő helyezte el a magyar humornak a palettáján. Az más kérdés, hogy Hofi Géza aztán egy páratlan és nagyszerű karriert futott be. És hát ha ezt megnézzük, akkor láthatjuk azt a fajta kettőséget, amiről beszéltünk, hogy kétségtelenül Komlós János nevéhez kötődnek értékteremtő munkálatok is. De azért, hogyha az egészet megnézzük, akkor én nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy hát az embernek a lelkét megrendíti ez a fajta kettőség.
Hát igen, hátborzongató. Nekem folyamatosan ilyen Günter Grass jár a fejemben, ugye Nobel-díjas íróként, akiről, aki saját maga jött elő azzal, hogy a Waffen-SS tagja volt. Borzasztó. Bizony. Borzasztó dolog.
Bizony. És ugye hány ilyet tudunk még felsorolni? Tehát amikor az ember mint a bunkós bottal vágná fejbe, hogy van valami, ami megérinti a lelkét, legyen ez humor, legyen ez valami más komoly alkotás, és akkor kiderül, hogy a maga az alkotó, mint olyan, az a gyakorlatban valami döbbenetesen mást volt képes úgymond képviselni, és mindezt önként is dololva.
Igen.
És ha figyelembe veszük azt, hogy maga Komlós ugyan állhatott ehhez hozzá, azt nagyon nehéz megítélni, ami viszont biztos, hogy nem adott neki hosszú élet. Tehát 58 évesen halt meg, ami akárhogy is nézzük, azért a 20. században az nem számít hosszú életnek.
De tett is ezért bőven, nem?
Na, pont erre akartam utalni, hogy a jóisten tudja, hogy ez a fajta feszültség, ez hogyan és miként működött nála, de állítólag a napi egy konyak, és nem egy stampóra gondolok, az fix adagja volt.
Most ez az kemény.
Vagy igaz, vagy nem, de sokat ivott, ez nem kérdés. És rendkívül feszített, ha úgy tetszik, önromboló, ha úgy tetszik, bohém életmódot folytatott, és a fellépései előtt biztosnak látszik, hogy ivott, és hát 1980. július 18-án halt meg, szívrohamot kapott, nem annyira meglepő módon. Ugye volt, aki úgy jellemezte őt, nem emlékszem a pontos idézetre, meg arra sem, hogy kimondta, de jó szöveg volt, hogy Komlós elbűvölő, okos, cinikus, magával ragadó személyiség volt, az a típus, akitől igazán lehetett félni. És akkor rakjuk össze ezt a mondatot.
Igen.
hogy ez mit jelent, mert egy elbűvölő személyiségről ugye nem az jut az eszünkbe, hogy akitől félni kell, de hát láthatjuk, hogy sajnos egy ilyen időszak volt. És hát, hogyha csak arra gondolok, hogy mondjuk tényleg a Kádár korszak klasszikus kabaré közül a Lujza és Jenő Sota Irénnel és Major Tamással az őrevéhez fűződik. Innentől kezdve tényleg azt lehet mondani, hogy valóban valahogy maradandó része az életművének, de bár ne tudnánk soha az életének. Nem azt mondom életművének, mert ez nem életmű, hanem a tevékenységünk egy másik részéről, és innentől kezdve megint el kell gondolkodnunk azon, hogy az emberi természetben mi minden rejlik, gondoljunk csak a Legyek urára, és még nagyon sok olyan irodalmi műre, ami ezt a kettőséget meg tudja jeleníteni, és igen, Günther Wasserre egy iskola példa.
Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, ismét sokat tanultunk, és természetesen a századik születésének századik évfordulóján kapcsán vettük elő Komlós Jánost, és kicsit néztünk be Katona Csaba történész segítségével az életútjába. Köszönjük szépen, Csaba, szép napot neked!
Én is köszönöm, és talán egy utolsó gondolat, ha már halála után poszthumusz jelent meg az utolsó kötet, ennek ez volt a cím, hogy Tiszta vizet a fejekbe. Hát, ahogy mondani szokták, késő bánat.
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Sziasztok!
Szia, szép napot!
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.